Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, Kovács Attila vagyok. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Európa legnagyobb afrikai elefántja érkezett hazánkba. 70 éve nem látták, most újra megjelent a keselyű Erdélyben. Koponyák alapján alkottak 3D modelleket a kutyák agyáról. Magyar tudós orvosok áttörést értek el az izomgörcsök kezelésében. Sikeres volt egy légi távközlési bázisállomás tesztje. Holt nyelveket fejtenek meg a gépi tanulás algoritmusai. Majdnem 1 métert nőtt a csomolunk ma, és megismétlődik a Jézus születését jövendőlő csillagászati együttállás. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először arról hallhatnak, hogy az ősi maja városban meglepően hatékony vízszűrő rendszer működött. A víz elengedhetetlen az alapvető túléléshez, ám veszélyeket is hordozhat. A szennyezett víz ugyanis betegségeket terjeszthet. A biztonságos, tiszta víz adja viszont az egyik legjobb esélyt a boldogulásra az emberiség számára. Úgy tűnik, hogy jól tudták ezt a maják is, akiknek vízszűrési rendszere már több mint 2000 éve hihetetlenül hatékony volt. Számos ősi civilizáció, köztük a görögök, az egyiptomiak és a rómaiak is szűrték a vizüket. A Krisztus előtt 2000-re visszanyúló szanszkrit írások azonban szintén említik a különböző vízkezelési módszereket. Az egyik tudományos szaklapban most közzétett tanulmány szerint a dél-amerikai maják pontosan ugyanezt tették. A maja civilizáció által alapított legnagyobb városban, a mai Guatemalában rejtőző Tikal településen zeolitot és kvarcot találtak a régészek. Ezek az ásványi anyagok nem lokálisak a környéken, viszont hatékonyan segítenek eltávolítani a különböző szennyeződéseket, például a mikrobákat, nehézfémeket és nitrogénvegyületeket a vízből. Olyannyira jól működnek, hogy a mai napig használják mindkettőt a vízszűrő rendszerekben. Érdekes, hogy ez a rendszer még ma is hatékonyan működne, ám a maják már több mint 2000 évvel ezelőtt felfedezték. Különösen a zeolit érdekes, ami az alumínium-szilikátok legfontosabb ásványcsoportja, és amely megosztott oxigénatomokon keresztül alkot nyílt kristályrácsot. Kiváló elnyelő és ioncserélő tulajdonságokkal rendelkezik, ami nagyon hatékony a víz szűrésében. A régészek eddig úgy gondolták, hogy a zeolitot csak a 20. század elején használták vízszűréshez. A tiklai víztározó látszólagos zeolit szűrő rendszere a legrégebbi ismert példa a víztisztításra a nyugati féltekén. És ez a zeolit legrégebbi ismert felhasználása az ivóvíz fertőtlenítésére és a tisztítására is a világon. A tiszta víz birtoklásának képessége a maják számára kiemelt fontosságúnak bizonyult. Tekintettel a nagy népességre és a szezonális aszályos időszakok miatt rendkívül változó éghajlatra, az ivóvíz könnyedén szennyeződött például mikrobákkal vagy épp higanyszulfiddal. A tudósok szerint észszerűnek tűnik, hogy kerestek valamilyen eszközt a víz tisztán tartására. A szakemberek az ősi város 3 legnagyobb tározóját, valamint egy helyi víznyelőt és az ásványi anyag összetételét tanulmányozták kontrollként. A felfedezés az úgynevezett Korientál víztározóban történt, amelynek alján a csapat az üledék közé keverve megtalálta, amit keresett. Zeolitot és durva kvarcszomokot. Az ásványt Tikal városától északkeletről, mintegy 30 kilométerről hordhatták a víztározóhoz, ahol a vulkanikus kőzet miatt a maják kivételesen tiszta vizet találhattak. Utatott rá Nicholas Dunning, geográfus, aki jól ismeri a környéket. A munkások itt mindig újra tölthették a vizes palackjaikat, hiszen a hely híres volt arról, hogy milyen tiszta és édes a víz. Lehetetlen pontosan meghatározni, hogyan működött a szűrőrendszer, de a bizonyítékokat összevetve a csapat úgy véli, hogy miután a maják trópusi környezetben éltek, ezért újítóknak kellett lenniük. Úgy tűnik, ez a kezdetleges technológia bevált. És a maják víztisztítása után a folytatásban pedig 2 érdekesség következik az állatvilággal kapcsolatban. Európa legnagyobb afrikai elefántja érkezett hazánkba. Ez az egyik téma, és hallhatnak arról is, hogy 70 éve nem látták, most újra megjelent a keselyű Erdélyben.
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Európa legnagyobb afrikai elefántja érkezett hazánkba. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Újra a Nyíregyházi állatparkban látható Európa legnagyobb afrikai elefántbikája, a Loxodonta africana. Jack érkezésével újra kiegészült az afrikai elefántok tenyész csordája. A 27 éves, 3 méter magas és 5 tonna súlyú Jack névre keresztelt tenyészbika korábban már élt a Sóstógyógyfürdői állatparkban. A park 2 évvel ezelőtt az Európai Fajmegőrzési Program keretében kölcsönadta a bázeli állatkertnek. Jacknek és itteni párjának, a 19 éves, korábban Svédországban élő Vanzának 2015-ben és 2018-ban született 2 borja. A bikát a fajmegőrzési program koordinátorai az újabb szaporulat szándékával helyezték vissza a Svájcból Nyíregyházára. Mivel a szállítás bonyolult ilyen állatok esetében, a park Európa legrutinosabb állatszállítóját kérte fel a feladatra. Bázelben speciális elefántszállító ládába helyezték az állatot, majd ezt feltették egy kamionra, amely egy nap alatt teljesítette a svájci város és Nyíregyháza között a távolságot. Nyíregyházára érkezve már nagyon morcos volt az elefánt, szeretett volna kiszállni a ládájából, de amikor meghallotta és megismerte korábbi gondozóinak hangját, megnyugodott, a vezényszavakra elhagyta a konténert és elfoglalta régi szállását. Amint az elefánt újból megszokta a belső és külső kifutóit, megkezdődik az összeszoktatás az elefánt család többi tagjával. Az elefántházban felkészültek az ereje teljében lévő bika érkezésére. Az épületben külön bikabiztos részt alakítottak ki. A készültség nem véletlen. A felnőtt korba lépő bikákban időközönként hormonális változások játszódnak le. Ilyenkor a tesztoszteron szintjük a normális 10-szeresére emelkedhet, az állatok viselkedése pedig rendkívül agresszívvé és veszélyessé válhat. A minimum 3 héten át tartó, ám akár hosszú hetekre is elnyúló állapot levezénylésére felkészültek az állatpark szakemberei. És elefánt után keselyű, 70 éve nem látták, most újra megjelent Erdélyben. Ez a madárfaj a múlt század közepén eltűnt Romániából, feltehetően a vadászat és az intenzívebbé váló mezőgazdaság miatt. A fakókeselyű különleges állat, amely világos tollazatával kitűnik rokonai közül. Miután elhullott állatokat fogyaszt, fontos egészségügyi szerepet tölt be. Most ennek a fajnak egy példányát gondozzák az egyik erdélyi, Maros megyei központban. A fakókeselyű 3 métert is elérő fesztávú szárnyaival óriási távokra képes kóborolni, és alapvetően a középhegységi, melegebb éghajlatú régiókat kedveli. A madárcsoport képviselői azonban az egész kontinensen megfogyatkoztak. A keselyük aranykora már több mint 200 éve véget ért. Ezt követően ezek a hatalmas madarak kóborlóként is ritkán kerülnek szem elé. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tájékoztatása alapján a legnagyobb fakókeselyű állomány Spanyolországban, illetve Bulgáriában és Görögországban élt, de számuk ott is jelentősen csökkent a múlt század második felében. Ezért is lepődtek meg annyira a természetvédelmi szakemberek, amikor 70 év után először pillantották meg a madárfaj egyik egyedét Erdélyben. A fiatal madarat az ország nyugati felében kimerülve találták és fogták be. Szerencsére a madáron nem mutatkoznak külső sérülések vagy másfajta balesetnyomai. A lábadozó fakókeselyű most egy speciális röpdébe került, ahol remélhetőleg hamarosan rendbe jön. Étvágya ugyanis kitűnő. A szakemberek remélik azt is, hogy a közeljövőben újra megtelepednek ezek a gyönyörű madarak, még mielőtt teljesen elfelednénk őket. A feltételezések szerint a fiatal madár élelmet keresve vetődött Erdélybe, az ott költő fakókeselyükről és egyéb fajokról neves szerbiai Uvac természetvédelmi területről, vagy Bulgáriából. Ezeken a területeken ugyanis évek óta sikeres keselyű visszatelepítési program fut. A ritka madár egyébként szeptember végén Magyarországon, Tisza-sziget közelében is felbukkant. A madárfajnak hazánkhoz a legközelebb az Adrián van jelentősebb állománya, ahonnan fiatalabb kóborló példányai a nyári és őszi időszakban hazánkba is elvetődhetnek. 70 éve nem látták, most újra megjelent a keselyű Erdélyben. Ami pedig a folytatást illeti, következik egy hír még mindig az állatvilághoz kapcsolódóan, de már a technika világából. Koponyák alapján alkottak 3D modelleket a kutyák agyáról. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Koponyák alapján alkottak 3D modelleket a kutyák agyáról. Ezzel folytatjuk tehát a műsort. Digitalizált koponyák alapján restaurálták az ELTE és a Kaposvári Egyetem kutatói 24 kutyafajta és 4 vadon élő farkasféle agyát. A képek és a modellek szemléletesen mutatják be az egyes fajták közötti jelentős alak- és térfogatbeli különbségeket. Az agy ugyanis nem méretarányosan változik a kis és a nagy testű kutyafajták között, és az arckoponya hossza lényeges hatással van az egyes agyterületekre, főleg a szaglólebenyre és a homloklebenyre, olvasható a beszámolóban. Az eredményekből például kiderült, hogy mindössze kétszerese egy megtermett nápolyi masztiff agytérfogata az apró csivavájénak. A vizsgálat módszerére kitérve megjegyzik, az agy ugyan nem fosszilizálódik, de akár egy koponya alapján is lehetséges dinoszauruszok, madarak, emlősök, emberek agyának fejlettségét rekonstruálni a csont belső felszínének mintázata és formája alapján. Ennek eléréséhez régebben fokozatosan megszilárduló anyaggal töltötték ki a koponya üreget, amely így felvette az agykoponya belső formáját. Az így elkészült öntvényt, ami nagy pontossággal tükrözte az agy alakját, kibontották a koponyából. Ezeket az agyi öntvényeket nevezik endokasztoknak. A hagyományos endokasztos eljárás a csont sérülését okozhatja a koponyalyukak bezárásakor, illetve az öntvény eltávolításakor. Ezért manapság a vizsgálatok során a diagnosztikai képalkotó eljárások élveznek előnyt, mivel azok nem ártalmasak a csontra. A csontok vizsgálatára az egyik legjobb lehetőséget a komputertomográfiás képalkotás CT adja. Így a kutatók nem csak a csontot tudják megvizsgálni, annak minden alak és szerkezetbeli jellegzetességével, hanem megfelelő szoftverekkel digitális öntvényeket is elő tudnak állítani. A komputertomográfiás képalkotás azt is jól láthatóvá teszi, hogy hogyan változott meg a kutyafajták agya a mesterséges szelekció hatására. A beszámoló szerint az ELTE TTK anatómiai, sejt- és fejlődésbiológiai tanszék kutatójának, Csörgő Tibornak a gyűjteménye közel 400 kutyakoponyát tartalmaz 152 fajtából. Ezek közül 28-at vizsgáltak meg alaposabban a kutatók. A háromdimenziós modellezés eredményeként sikerült olyan részletességgel visszaadni az agy felszínét, hogy nem csak a főbb agyi tevékenységek helye, hanem egyes erek lenyomatai is tisztán látszik a modelleken. A virtuális agyak világosan megmutatják azt is, hogy a koponya arcordi részének rövidülése együtt jár az agy egyre erősebb torzulásával. A szaglóhagyma fokozatosan hátrébb tolódik, és bizonyos hajtákban, például a mopszoknál és a francia bulldognál szinte egészen a homloklebeny alá kerül. Ez pedig megváltoztatja az egyes területek egymáshoz viszonyított arányát. Az új kollekció az ELTE etológia tanszékén működő kutya, agy és szövetbank része. A bank segítségével a kutatócsoport a jövőben azt szeretné vizsgálni, hogy hogyan függ össze az agy alakjának megváltozása a viselkedéssel, a szaglással, a kommunikációs és probléma megoldó képességgel. Az alaki eltérést ellensúlyozhatja az adott területen található idegsejtek eloszlása, mennyisége, funkciója és a kapcsolataik más agyi központokkal. Ehhez viselkedéstesztek, különböző képalkotó, CT, MR, EEG, szövettani és molekuláris vizsgálatok egyaránt szükségesek lehetnek. A tompa orrú kutyáknak lehet, hogy rosszabb a szaglása, de egyes személyzeti sajátosságaiknak köszönhetően sokkal több mindent észrevesznek az emberek jelzéseiből. A digitális képalkotással jól láthatóak az egyes fajták közti különbségek. Például figyelemre méltó, hogy miközben egy átlagos felnőtt csivava és egy nápolyi masztív között a testtömegkülönbség közel 30-szoros, a koponyaűr és ennek következtében az agyak térfogata mégis mindössze alig kétszeres eltérést mutat egymástól. A kutatók a későbbiekben további koponyák digitalizálását tervezik egy nemzetközi együttműködés keretében. Koponyák alapján alkottak tehát látványos 3D modelleket. És a folytatásban még mindig magyar siker, magyar kutatóorvosok áttörést értek el az izomgörcsök kezelésében, és hallhatnak arról is, hogy sikeres volt egy légi távközlési bázisállomás tesztje.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges felfedezések. Elképesztő technikai újítások. A tudomány mai állása. Folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk, hogy magyar kutatóorvosok áttörést értek el az izomgörcsök kezelésében. A gyógyszerpiac első igazán hatékony izomgörcs oldója lehet egy új hatóanyag, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia és az ELTE kutatói fejlesztettek ki. A jelenlegi gyógyszerek nem képesek hatékonyan oldani az izomgörcsöket, ráadásul nagyon komoly neurológiai, illetve szív- és érrendszeri mellékhatásokat okoznak. Az új gyógyszer közvetlenül az izom összehúzódásért felelős fehérjére, a miozinra hat. A gyógyszer jelölt a preklinikai vizsgálatok szerint minden esetben kifejti hatását, méghozzá úgy, hogy közben nem okoz neurológiai, pszichiátriai és keringési mellékhatásokat, mint a jelenleg forgalomban lévő gyógyszerek. A kísérleti eredmények szerint felszívódása a szájon át történő kezelés után rendkívül hatékony, az izomgörcsökre kifejtett hatása 24 órán keresztül megmarad. Egy ilyen tulajdonságú gyógyszer később lehetővé tenné a betegek kíméletes és hatékony kezelését. A magyar kutatócsoport azt is kimutatta, hogy a hatóanyag nem befolyásolja a sejtek működését szabályozó útvonalakat, és nem mutagén, azaz nem károsítja a genetikai állományt. Ennek alapján remélhető, hogy a kezelés biztonságosan kivitelezhető lesz emberek esetében is. A hatóanyag 2021 tavaszán lép be a klinikai vizsgálatok fázisába. A Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös kutatócsoportja szerint az új izomgörcsoldó segíthet egyebek között a sztrókon átesett betegek 30%-ánál jelentkező, nagyon nagy fájdalmakkal járó súlyos és krónikus jellegű izomgörcsökön és a szklerózis multiplex esetén kialakuló görcsök esetében is. Az élethosszig tartó, sokszor folyamatosan romló izomgörcsök 50-60 millió ember életét nehezítik meg világszerte. Magyarországon 100 ezer ember kezelését könnyítheti meg az új hatóanyag jelölt. Bíztató eredmény tehát, hogy magyar kutatóorvosok áttörést értek el az izomgörcsök kezelésében. A folytatásban pedig egy másik előremutató eredmény, sikeres volt egy légi távközlési bázisállomás tesztje. Az egyik német szolgáltató októberben hajtott végre egy tesztrepülést, amely során a stratoszféra széléig vitték fel a telekommunikációs cég bázisállomását. Bármennyire is jó a lefedettsége egy szolgáltatónak, vannak olyan területek, ahol nincs vagy alig érhető el a mobil szolgáltatás. A cégek ezért egy ideje már azzal kísérleteznek, hogy a földi mellett légi bázisállomásokat is működtessenek. A német telekommunikációs vállalat távirányítású repülőgépe a stratoszféra határáig 14 kilométeres magasságba emelkedett fel, hogy onnan sugározza a jelet a felszín felé. A próbaút során a világon elsőként tudtak 4G hang- és adatkapcsolatot létesíteni a földön lévő készülékkel. A cég szerint ezzel bebizonyosodott, hogy a megoldás működőképes és integrálható a földi hálózatba. A repülést Bajorország felett végezték, majd a gépre telepített antennák segítségével megpróbáltak hanghívást és adatkapcsolatot létesíteni. A próba sikeres volt, így nem csak telefonálni, hanem adatforgalmat is lehetett generálni egy hétköznap használatos okostelefon segítségével. A teszt során a legnagyobb letöltési sebesség 70, a legnagyobb feltöltési pedig 20 megabit per szekundum volt. A fejlesztők szerint a technológia lehetővé teszi, hogy akár egy 100 kilométeres sugarú területen is biztosítsák a szolgáltatást, a felhasználók pedig nem fogják tudni megkülönböztetni, hogy mikor kapcsolódnak a földi és mikor a levegőben lévő bázisállomáshoz. Ha minden a tervek szerint halad, 2022 közepére már fel is szállhat az első élesben működő bázisállomás. És a folytatásban is maradunk még a technika világánál, holt nyelveket fejtenek meg a gépi tanulás algoritmusai, Hogy hogyan? Rövidesen kiderül. Maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények, kutatások és lehetőségek. Hírek a tudomány világából.
És, mint ahogy ígértem, a folytatásban arról hallhatnak, hogy holt nyelveket fejtenek meg a gépi tanulás algoritmusai. Az Egyesült Államok beli Massachusetts-i Műszaki Egyetem kutatói a közelmúltban jelentős előrelépést értek el a holt nyelvek gépi tanulással történő megfejtésében. Megalkottak egy olyan új rendszert, ami képes automatikusan megfejteni a történelem kútjában elveszett nyelveket, és lefordítani őket egy mai rokon nyelvre. A legtöbb valaha létezett nyelvet ma már nem beszélik az emberek. Az eltűnt halott nyelvek között főképp olyanokat találhatunk, amelyeket elveszettnek vagy megfejthetetlennek tekintünk. Nem tudunk eleget a nyelvtanukról, szókincsükről, mondatösszefüggéseikről ahhoz, hogy megértsük a szövegeiket. Az elveszett nyelvek kutatása azért szükséges, mert enélkül az egész hajdan élt népcsoport tudása elveszik az emberiség számára. Sajnos a legtöbbjükről olyan keveset tudunk, hogy a tudósok még fejlett gépi tanulási algoritmusok használatával sem tudják megfejteni őket. Néhányuknak alaposan kutatott rokon nyelve sincs, amihez hasonlítható lenne, és gyakran hiányoznak a szóközökhöz és az írásjelekhez hasonló hagyományos elválasztók. A Massachusetts-i Műszaki Egyetem kutatóinak rendszere úgy képes automatikusan megfejteni egy holt nyelvet, mintha a többi nyelvhez való viszonya ismert lenne. Az ibér és a baszk nyelv közötti kapcsolódás kizárásával demonstrálták azt is, hogy az új rendszer önállóan is képes a nyelvek közötti kapcsolatok meghatározására. A kutatók célja az, hogy a rendszerük képes legyen néhány ezer szó felhasználásával megfejteni egy tetszőleges holt nyelvet, ami évtizedek óta ellenáll a nyelvészek próbálkozásának. A rendszer számos, a történeti nyelvészet meglátásai nyugvó alapelvre támaszkodik, például arra, hogy a nyelvek általában csak bizonyos kiszámítható módon fejlődhetnek. Például, amíg egy adott nyelv ritkán egészít ki vagy töröl egy egész hangot, bizonyos hanghelyettesítések valószínűleg bekövetkeznek. A szülőnyelv P betűvel rendelkező szava B betűt tartalmazóra változhat a leszármazott nyelvben, de a K betűre váltás kevésbé valószínű a jelentős kiejtési rés miatt, állítják a tudósok. Az ehhez hasonló egyéb nyelvi korlátok beépítésével kifejlesztettek egy megfejtési algoritmust, amely képes kezelni a lehetséges átalakulások hatalmas tengerét és a bemeneti adatok rendező elvének hiányosságát. Az algoritmus megtanulja beilleszteni a nyelv hangjait egy többdimenziós térbe, ahol a kiejtésbeli különbségek a megfelelő vektorok közötti távolságban tükröződnek. Ez a szerkezeti kialakítás lehetővé teszi a nyelvváltozás meghatározó mintáinak megragadását és számítási előírásként való kifejezését. A kapott modell képes elkülöníteni az egyes szavakat az ősi nyelven, és leképezheti, gyakorlatilag lefordíthatja őket egy rokon nyelv megfelelőire. A projektben főpróbaként megfejtették az ugarit és a lineáris B holt nyelveket. Ez utóbbi megfejtése az emberek számára évtizedekig tartott. Ezeknél a nyelveknél azonban a kutatók tudták, hogy összefüggenek a héber, illetve a görög korai formáival. Az új rendszer működése során a nyelvek közötti kapcsolatra már pusztán csak az algoritmus következtetett. Ez a jellemző egyébként az egyik legnagyobb kihívás a hasonló feladványok megfejtésében. A lineáris B esetében például több évtized kellett a leszármazott nyelv helyes azonosításához. Az ibér nyelvvel kapcsolatban pedig még ma sincs elfogadott konszenzus a tudósok között a hozzá kapcsolódó nyelvről. Vannak, akik a baszk mellett érvelnek, mások azt állítják, hogy az ibér nyelv nem kapcsolódik egyetlen ismert nyelvhez sem. Az új algoritmus képes felmérni két emberi nyelv valós közelségét. Ismert nyelveken futtatva, tesztelve a képességeit, pontosan képes volt azonosítani az érintett nyelvcsaládokat. A jövőbeni feladatokról szólva a kutatók remélik, hogy kibővíthetik a munkát, azon túl is, hogy a szövegeket összekapcsolják az ismert nyelvű kapcsolódó szavakkal, amit rokon alapú megfejtésnek neveznek. Ez azon alapszik, hogy létezik egy ilyen ismert nyelv, de az ibérnyelv példája megmutatta, hogy ez talán nincs mindig így. A kutatók ezért egy új megközelítést is javasolnak, ami magában foglalja a szavak jelentésének azonosítását, még akkor is, ha nem tudják, hogyan kell elolvasni őket. Holt nyelveket fejtenek meg a gépi tanulás algoritmusai, erről hallottak az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, egy geológiai és egy csillagászati érdekesség következik rövidesen, majdnem 1 métert nőtt a csomolunk ma, és megismétlődik a Jézus születését jövendülő csillagászati együttállás. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Majdnem 1 métert nőtt a csomolunk ma, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Megmérték, majd be is jelentették, hogy a világ legmagasabb hegye, a Mount Everest, vagyis a csomolunk ma, közel 1 méterrel lett magasabb, mint eddig. Pontosabban most közel 1 méterrel többet mértek, mint legutóbb. A legújabb mérés szerint a hegy 8848,86 méter. Legutóbb 2005-ben kínai tudósok mérték meg a hegyet. Ők arra jutottak, hogy az csak 8844,43 század méter, a maradék része pedig jégpáncél, ami nem számít. Aztán 1978-ban szintén kínaiak 8848,13 század métert mértek. A legmagasabbnak eddig amerikai kutatók mérték a hegyet. Ők 1999-ben 8850 métert jegyeztek fel. Nepál eddig egy 1954-es indiai mérést ismert el hivatalosnak, ami szerint a Mount Everest 8848 méter magas. Az új kínai és Nepál által is bejelentett magasság azonban, tehát a 8848,86 század méter, úgyhogy ezt próbálja meg mindenki megjegyezni. A folytatásban pedig a karácsonyhoz kötődő aktualitás. Megismétlődik a Jézus születését jövendőlő csillagászati együttállás. A Jézus születését jelző betlehemi csillagot 2 legnagyobb bolygónk együttállása jelenítette meg 2000 éve. A jelenség most karácsonykor megismétlődik. Hónapok óta megfigyelhető a kora esti égen, hogy 2 legnagyobb bolygónk, a Jupiter és a Szaturnusz egyre jobban megközelíti egymást. De miért is olyan különleges ez az esemény? A belső bolygók napkörüli keringési idejük rövidsége miatt viszonylag gyakran kerülnek együttállásba akár egymással, akár a külső bolygókkal. A Jupiter és a Szaturnusz arról is nevezetes, hogy viszonylag hosszabb napkörüli keringési idejük miatt együttállásukra is meglehetősen sokat kell várni, ugyanakkor mégis emberi léptékű periódus időről van szó. Mivel a Jupiter és a Szaturnusz sem pontosan az elliptikai síkjában kering, a különböző együttállások alkalmával a 2 égitest földről látható legkisebb szögtávolsága is eltérő. Az idei esztendő különlegesnek számít abban, hogy a szögtávolság minimuma jóval kisebb az átlagosnál. Mindössze 6 évpercet tesz ki. Ilyen közelségre 1623 óta nem volt példa, legközelebb pedig 2080-ban fordul majd elő, hogy a 2 égitest ennyire közel látszik egymáshoz a földi égbolton. A Jupiter és a Szaturnusz között november elején már csak 5 fok volt, ezért már a nagy közönség számára is feltűnhetett a csillagokhoz képest feltűnően fényes égi páros. A szögtávolság december elejére 2 fokra szűkült, és a csökkenés meg sem áll december 21-ig. A nagy együttállás estéjéig, amikor szabad szemmel nézve a Jupiter és a Szaturnusz szinte összeolvad, annyira közel látszanak egymáshoz. A nagy nap estéjén a csillagászati szürkület 17 óra 48 perckor ér véget, a Jupiter csak 18 óra 14-kor, a Szaturnusz 18 óra 15-kor nyugszik, ami azt jelenti, hogy derült idő esetén és jó horizont esetén kényelmesen megfigyelhetjük a párost a délnyugati égbolton. A Szentírás alapján Jézus Krisztus születését egy csillag adta hírül, amelyet betlehemi csillagnak is nevezünk. Csillagászok és történészek sokat foglalkoztak annak megfejtésével, hogy vajon milyen égi jelenség mutatkozhatott azokban az időkben. Mi lehetett a titokzatos betlehemi csillag? A Jupiter és a Szaturnusz együttállása A halak csillagképben egyértelmű jel lehetett, csak értelmezni kellett tudni. A legvalószínűbb magyarázata a Jupiter és a Szaturnusz Krisztus előtt 7-ben bekövetkezett háromszoros legnagyobb együttállása lehetett a halak csillagképben. A korabeli asztrológiai értelmezések további segítséget nyújthatnak. A Jupiter királyra, uralkodóra utalt, a Szaturnuszra a zsidóság bolygójaként tekintettek, a halak csillagkép pedig a születést is jelképezte. Innen már nincs messze az a gondolat, hogy a Jupiter és a Szaturnusz halak csillagképben létrejött együttállása a zsidók királyának születését adja hírül. Erre az értelmezésre juthattak a napkeleti bölcsek is. Jön tehát a nagy együttállás december 21-én, amikor szabad szemben nézve a Jupiter és a Szaturnusz szinte összeolvad, annyira közel látszanak majd egymáshoz. És ennyi fért a mai műsorba, híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!